estét kívánok, hölgyeim és uraim! Spét András vagyok. Engem ért a megtisztelő felkérés, hogy ma este itt, a Mindentudás Egyetem klubjában házigazdaként kérdezzem dr. Geisz Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karélettan Intézetének adjunktusát, aki oly minőségében került be a mai programba, hogy egyike annak a tavaly Talentum díjjal kitüntetett három fiatal tudósnak, akik most sorban egymás után így itt befognak majd a jelenlévő hallgatóságnak, vagy valószínűleg a tévé nézőinek mutatkozni. Szabadjon először néhány szóval Geisz Miklós szakmai életpályáját ismertetnem. 1987-ben Veszprémben érettségizett, és akkor felvételt nyert az akkori Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karára, ahol 93-ban szerezte meg a diplomáját. Közben 89-től, tehát másodéves szigorlatainak letételét követően kezdte tudományos diákori munkáját az Élettani Intézetben, ahol azóta is, eltekintve a közben külföldön töltött időt, azóta is itt dolgozik. Ez számunkra, kettőnk számára azt jelenti, hogy én harmadéves korom óta figyelhettem munkáját, eredményeit, és őszintén mondhatom, hogy mindig igen nagy örömet jelentett számomra, amikor kísérleteit elmesélte, amikor kísérleti eredményeit megismerhettem, és úgy szintén a legjobb véleményt kellett kialakítanom oktatói munkájáról is. Diplomájának megszerzése után maradt tehát ennek az intézetnek a munkatársa, először a celluláris és molekuláris élettan PhD program hallgatójaként, a PhD fokozatát 98-ban szerezte meg, és egy évvel később következett be egy három éves szünet a budapesti tevékenységében, én is 99 és 2001 között tanulmányutat folytatott az Egyesült Államokban, a Washington melletti Bethesdában. Bethesdában van az amerikai orvostudományi kutatások fellegvára, nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy a világ orvostudományi kutatásainak a fellegvára, a National Institutes of Health, a Nemzeti Egészségtudományi Intézet, és ezen intézetnek az allergiával és fertőző betegségekkel foglalkozó részlegében dolgozott Geisz doktor három évig. Az itthoni témáját folytatta legalábbis kezdetben, és a munkája olyannyira eredményes volt, közleményei olyan egyértelmű elismerést vívtak ki, hogy miután hazajött, két nagyon jelentős külföldi tudományos támogatást szerzett, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy idehaza saját laboratóriumot létesíthessen, saját munkacsoporttal folytassa kutatásait. Én azt hiszem, hogy ennyi egy ilyen fiatalemberről elég, mint szakmai múlt, és a mai előadásának a témája, ugye a meghirdetett címe az, hogy reaktív oxigén barát vagy ellenség. Szabadjon először néhány mondatot, nagyon kevese, arról szólnom, hogy mi az, hogy reaktív oxigén. Szépen az iskolai tanulmányokból nyilván mindenki emlékszik még arra, hogy az oxigén atomnak a külső elektron héján, inkább nem mutatom, mert az árnyékom nem odavetül, a belső elektron héján 2, a külső elektron héján 6 elektron kering, és amikor két oxigén atom molekulát alkot, két-két elektron úgy helyezkedik el a külső elektronhéjon, hogy kvázi mindkét atom maghoz tartozik, és ezáltal egy nagyon stabil molekula jön létre. Előfordul azonban olyan, hogy egy többlet, egy páratlan elektron kerül ebbe a molekulába, ezt mutatja az a kis piros kör, így jön létre az úgynevezett szuperoxid, amely a kiinduló vegyülete az úgynevezett reaktív oxigén molekuláknak. Ennek a molekulának az élettartama nagyon rövid, tehát egy nagyon labilis molekuláról van szó, de egy rendkívül reakcióképes molekuláról. Könnyen leadja az elektronját, átadja a más vegyületnek, rendszerint a következő vegyület vízmolekula, és akkor hidrogénperoxid keletkezik, amelyről már mindenki különösképpen, aki hajszőkítéssel foglalkozik, jól tudja, hogy mennyire reaktív vegyületről van szó. Majd az elektron tovább megy más vegyületekhez, és a lényeg az, hogy addig stabil vegyületek átalakulnak, új formák keletkeznek. Ez tehát a reaktív oxigén, és körülbelül 3 évtizeddel ezelőtt elég nagy meglepetést keltett az a megfigyelés, hogy ilyen az élő sejtekben is képződik, előfordul. Következő ábrát kérném, nem ezen az látszik, hogy 1970 óta milyen mértékben növekszik az angol nyelven megjelenő olyan orvostudományi közlemények száma, amelyek címükben vagy összefoglalójukban a reaktív oxigén kifejezést hordozzák. Ez a PubMed nevű nagy amerikai orvosományi adatbázisból származó összeállítás, és ezen láthatjuk, hogy 75-ben még csak egy néhány, 80-ban egy kevés közlemény jelent meg, és jelenleg már 2000-es évet meghaladva évenként több mint 3000 ilyen közlemény jön ki. Ez a statisztika nem tartalmazza a más nyelven megjelenő közleményeket, sem a népszerű ismeretterjesztő közleményeket. Ez utóbbit viszont azért említem, mert mind angolul, de magyar nyelven is egyre több olyan közlemény jelenik meg, ismeretterjesztő közlemény, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, jelezve azt, hogy általános érdeklődésre számottartó, nagyon modern témáról van szó. Geisz doktor nyilván azért választotta a mai előadásának ezt a témát, mert ezzel foglalkozik. Az a mi szerencsénk, hogy egy olyan témával foglalkozik, amely, mint a bizonyíték is mutatja, általános érdeklődésre számot tarthat. Úgyhogy én ismertetésnek többet nem mondok, amit a reaktív oxigénről tudni hasznos, illik, azt majd ő elmondja.
Köszönöm szépen. A következő diát. Az előadásom címe Reaktív oxigén a szervezetünkben, barát vagy ellenség. Kérem a következő diát. A környezetünkben a levegő 21%-a oxigén, és oxigén hiányában az emberi szervezet elpusztul, viszont azt kevesen tudják, hogy a túlzott oxigén, a túl nagy mennyiségű oxigén is veszélyes lehet. A felvett oxigén a sejtlégzés folyamán vízzé alakul, azonban az oxigén egy része reaktív oxigén származékokat képez, ezek között én föltüntettem a szuperoxidot és a hidrogénperoxidot, elsősorban azért, mert az én kutatásaim azok általában e két anyag keletkezése és hatása körülforognak. A reaktív oxigén származékok részben a sejtlégzés alatt, mint melléktermékek képződnek, de vannak olyan hivatásos reaktív oxigén képző enzimek is, amelyek nagy mennyiségben képesek reaktív oxigént előállítani. Kérném a következő ábrát. Ahogy már Spéth professzor is említette, a reaktív oxigén vegyületek nagyon hatásosan tudnak reagálni más anyagokkal, így például a szervezetünkben DNS-sel, fehérjével, illetve lipidekkel, és ennek hatására ezeknek a szerkezete és a funkciója megváltozik, amit utána az élő szervezet működésének a megváltozása fog követni. Arra, hogy mennyire reaktívak ezek a vegyületek, erre mutatnék egy érdekes példát a biológiából, kérném a következőt. Ez a Bombardier bogár, a magyar neve pöfögő futrinka. Ez egy Afrikában élő bogár, és mint több más bogárnak az a probléma, hogy egy kicsit lassú mozgású, ezért, hogyha megtámadják, akkor nem tud gyorsan elmenekülni, hanem ehelyett nemes egyszerűséggel lefújja a támadóit, És ez már önmagában egy érdekes védekezési taktika, de az még inkább érdekes, hogy ez, amivel lefújja például itt ezt a hangyát, ez több mint 100 fokos ez a gázelegy. Ez a bogár ezt a forró zuhanyt reaktív oxigén vegyületek segítségével állítja elő, és ezek a reaktív oxigén vegyületek reagálnak más anyagokkal, és olyan nagy hő keletkezik, hogy lehetségessé válik ez a védekezés. Kérném a következő ábrát. A szervezetünkben vannak olyan sejtek, amelyek némileg hasonló mechanizmussal védekeznek a kórokozók ellen. A szervezetünkben a fehérvérsejtek feladata az, hogy a kórokozókkal szemben megvédjenek minket, és ezek közé tartoznak olyan fehérvérsejtek, amelyek képesek bekebelezni a kórokozókat, és a bekebelezés után elpusztítani azokat. Ezek a fehérvérsejtek a falósejtek, vagy fagociták. Ezen a elektromikroszkópos képen itt egy fagocitáló fehérvérsejtet láthatunk, amint épp két ebben a kísérletben műanyag részecskét vesz fel, és itt alakulnak ki azok a struktúrák, az úgynevezett fagoszóma, amiben helyet foglal a bekebelezett részecske. Már az 50-es évek környékén megfigyelték azt, hogy fagocitózis közben jelentősen fokozódik a sejtek oxigénfogyasztása, és ezt akkoriban azzal magyarázták, hogy valószínűleg a nagy falat bekebelezése az sok energiát igényel, és ezért van szükség a többlet oxigénre. Azonban nem erről van szó. Az ábra jobb oldalán egy kísérleti regisztrátumban láthatjuk, ez Rada Balázs PhD hallgató kísérlete, hogy a fehérvérsejtek oxigénfogyasztása baktérium hozzáadása után jelentősen fokozódik. Ennek a magyarázata, kérném szépen a következő ábrát, az, hogy a felvett oxigén reaktív oxigén képzésére fordítódik. Ezek a fehérvérsejtek rendelkeznek egy olyan enzimmel, ami az oxigénből a már Spéth professzor által említett szuperoxidot képzi, és utána a szuperoxid még további reaktív oxigén vegyületekké alakul, és ezek fogják károsítani a bekebelezett baktériumot. Például a reaktív oxigén vegyületek közé tartozik a hipoklorit is, ami nem más, mint a háztartásokban használt hipónak az aktív komponense, tehát itt egy kémiai fertőtlenítés zajlik. Természetesen a reaktív oxigén mellett vannak még más olyan toxikus fehérjék, amiket a baktériumokra öntenek a fehérvérsejtek, és a folyamatban az is nagyon érdekes, hogy a baktériumok pedig különböző túlélési stratégiákkal próbálkoznak, és ezt a gyilkos támadást megpróbálják túlélni. A fagocita oxidáz több komponensből áll, itt ez az ábrán is látható, és az aktiválódása az normálisan csak kórokozó jelenlétében történik. Természetesen ez a fehérvérsejt próbálja a reaktív oxigént minél inkább a baktériumokra irányítani, de valamennyi kicsorog a szövetek közé is, és részben ezzel magyarázhatók a különböző gyulladásos tünetek. Abban az esetben, hogyha az aktiválódás kórokozó hiányában történik, akkor ennek súlyos következményei lesznek a szervezet számára, hiszen ez az egész mérgező fegyvertár, ez a saját szervezet ellen fog fordulni. Ismert volt már évek óta, hogy nem csak a fehérvérsejtek, hanem más szövetek, sejtjei is képesek reaktív oxigént termelni, azonban nem tudtuk, hogy milyen enzimek állnak a háttérben. Kérném a következő ábrát. És az utóbbi 4 évben több közlemény jelent meg, ahol leírták a különböző szervekben, így a vastagbélben, vesében, pajzsmirigyben, nyilokszervekben, légutakban, illetve a herében olyan reaktív oxigén termelő enzimek jelenlétét, amelyek lényeges hasonlóságot, nagyfokú hasonlóságot mutattak a fagocita oxidázzal. Kérném a következő ábrát. Itt saját kísérleteimből mutatnék egy-két példát, hogy hol helyezkednek el a szerveken belül ezek az oxidáz enzimek. Itt az oxidáz a vesében detektáltuk, helyesebben szólva a fehérjét kódoló hírvívő RNS-t mutattuk ki. Ezt a zöld pontok jelzik, amelyek szinte teljesen elfedik a vese csatornácskákat, tehát a vese csatornácskákban található ez az oxidáz, míg például ez az érgomolyag a vesében, ez nem tartalmazza az oxigázt. Következő ábrát kérném. Ezen az ábrán egy egér vastagbél keresztmetszetét láthatjuk, és itt a vastagbélben az oxidáz az epitérre, tehát a hámsejtekre, a bélcsatornát borító hámsejtekre lokalizálódik. Itt a piros szín jelzi ezt a elhelyezkedést. A következő ábrát kérni. És végül pedig szeretném megmutatni egy oxidázt, ami a légutakban található, tehát a hörgőkben, a légcsőben, ahol a hámsejtekben található, itt is a piros szín jelzi az elhelyezkedést. Kérném a következő ábrát. A reaktív oxigénnek nagyon fontos szerepe van különböző hormonok jelátviteli mechanizmusaiban is. Például, amikor az inzulin kötődik a receptorához, ami a sejt membránban található, akkor a sejtek hidrogénperoxid termelése megnövekszik, és ennek a hidrogénperoxidnak valószínűleg fontos szerepe van az inzulin hatásának az erősítésében. Az ábra jobb oldalán láthatjuk annak a fehérjének a kristály szerkezetét, ahol a hidrogénperoxid kifejti a hatását, és ebben az esetben annyira pontosan ismerjük a hatásmechanizmust, hogy még az atomokat is tudjuk, hogy hol hat a hidrogénperoxid. Más esetben azért nem tudjuk ilyen pontosan a hidrogénperoxid hatásának a helyét. Kérném a következő ábrát. A reaktív oxigén származékok, hogyha fölhalmozódnának a szervezetben, ennek nagyon súlyos következményei lehetnének, de szerencsére vannak olyan mechanizmusok, amelyek védenek a reaktív oxigén származékokkal szemben. Ezek a különböző lebontó enzimek, amelyek több lépcsőben inaktiválják a reaktív oxigén származékokat, és végül a folyamat végén víz képződik. Normálisan a szervezetben a reaktív oxigén termelés és a reaktív oxigén lebontás egyensúlyban van. Abban az esetben, hogyha az egyensúly felborul, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Kérném szépen a következő ábrát. Erre egy példát mutatnék. Például egy lebontó enzim az úgynevezett szuperoxid-dizmutáz, és hogyha ennek a szuperoxid-dizmutáznak egy mutációja áll fenn, az nagyon súlyos idegsejtpusztulást eredményezhet, aminek valószínűleg az az oka, hogy a reaktív oxigén terhelés jelentősen megnő az idegsejtekben, és ennek a következménye súlyos bénulás lesz. Kérem a következőt. Az előadás címével feltett kérdésre, tehát leginkább úgy tudunk válaszolni, hogy a reaktív oxigén barát és ellenség is egyben, hiszen barát, mert tervezetten termelődik a szervezetben, és a szervezet számtalan célra hasznosítja, viszont ellenség is abban az esetben, hogyha a termelésében vagy a lebontásában zavar támad.
Hát ezután, a bevezető után, én gondolom, hogy ez a nagyszámú közönség többet vár annál, mint egy 15-20 perces ismertetés, úgyhogy nekem lenne néhány kérdésem, és gondolom készen állsz arra, hogy erre válaszolj. Először is az első kérdésem a szakmai kérdés és a személyed kapcsolatára vonatkozik. Mi volt a te hozzájárulásod és munkacsoportod vagy munkacsoportaid hozzájárulása ehhez a kutatási területhez?
Talán a legfontosabb a vesében található oxidáz leírása. Ez amerikai tanulmányútam alatt történt a Nemzeti Egészségügyi Intézetben. Ezt azért tudtuk megtalálni, ezt az oxidázt, mert, amit már említettem, a fagocita oxidázzal jelentős hasonlóságot mutat. Egy másik fontos, mondjuk úgy, eredmény, hogy olyan szervekben is ki tudtunk mutatni reaktív oxigén termelő enzimeket, ahol addig nem voltak ismertek, például a nyálmirigyben vagy a légutakban. Ez is egy régi újdonságnak számított, és a Amit még megemlítenék, hogy sikerült kimutatnunk, hogy a vastagbélben található oxidáznak vannak szabályozó alegységei, és ezek nagyon nagy hasonlóságot mutatnak a fehérjésejtekben található oxidázzal. Talán ezek a legfontosabbak.
Most a fehérjésejtben előforduló oxidáz követő felfedezések. Tehát amikor az általad felsorolt szövetekben az újabb és újabb oxidáz molekulákat felfedeztétek. Ezek a molekulák igen hasonlók, de nem azonosak az eredetivel, tehát rokon vegyületekről, rokon enzimekről van szó, úgynevezett izoformáról, izoenzimről. Ezek szintén védekező funkciót teljesítenek, vagy más funkciójuk is van.
Ezt ebben a pillanatban még nem tudjuk pontosan megmondani. Szerintem a védekezés mindenképpen lehet a funkciójuk, hiszen részben azért, mert hasonlítanak nagy mértékben a fagocitaoxidázhoz, ami egy védekező enzim, részben pedig az elhelyezkedésük olyan, hogy a védekező funkció valószínű lehet. Nem annyira közismert, hogy nem csak a fehérjésejteknek, hanem a különböző nyálkahártya felszíneknek is van kórokozó ellenes aktivitásuk, hiszen ez azért nagyon fontos, mert ezek a nyálkahártya felszínek, ezek ki vannak téve különböző bakteriális fertőzéseknek. Tehát például a légutakban is, amit már mutattam, termelődnek olyan antibakteriális fehérjék, amik például ki tudják lyukasztani a baktériumokat, és a nyálban is találhatók antibakteriális fehérjék. Tehát az, hogy ezeken a helyszíneken mi reaktív oxigén termelő enzimet tudtunk kimutatni, ez mindenképpen arra utal, hogy a védekezésben lehet szerepük. Ezen kívül még, ami megemlítenék, hogy a vastagbélben, amit mutattam, normálisan rengeteg baktérium található, amiket természetesen nem kell elpusztítani a szervezetnek, viszont az nagyon súlyos következményekkel járna, hogyha ezek a baktériumok, ezek bejutnának a vérkeringésbe. Tehát lehetséges, hogy például a vastagbél oxidáznak az a szerepe, hogy ordába tartsa ezeket a baktériumokat, tehát hogy ne juthassanak át a hámsejteken.
Vetítettél egy ábrát az inzulin hatásáról, ahol a reaktív oxigén erősíti az inzulin hatását. Itt nyilván nem baktérium elleni védekezésről van szó. Ez egy kivételes funkció, vagy más esetekben is tételezhető föl, vagy ismerünk olyan működést, olyan szerepet, ami a védekezéstől független.
Én az előadásomban nem említettem, de például a pajzsmirigy-oxidáz funkciója nyilvánvalóan nem lehet a védekezés. Ez egy belső elválasztású mirigy, meg hormontermelése van. Itt valószínűleg arról van szó, hogy a pajzsmirigy hormon szintézishez jódra van szükségünk, ezt a táplálékkal visszük be, de a jód abban a formájában, ahogy fölvesszük, nem képes beépülni a hormon molekulákba, tehát először aktiválni kell, reaktív jódvegyületekké kell alakítani, és valószínűleg ennek az oxidáznak ebben a folyamatban van szerepe. Kicsit hasonló ahhoz a folyamat, ahogy említettem, hogy a kloridból hipoklorid képződik hidrogénperoxid hatására, itt pedig a jódid ionokból képződik reaktív jódszármazék. Még ami funkció, tehát ami nem védekező funkció fontos lehet, az oxigén érzékelés, tehát az oxigén érzékelés mechanizmusa. Ez nagyon lényeges olyan esetekben, amikor a környezetünkben csökken az oxigén koncentráció, tehát például egy magas hegységben, és ilyenkor a vörösvértes képzésnek fokozódnia kell jelentősen. Van olyan elképzelés, hogy a reaktív oxigénnek szerepe van az oxigén érzékelésben. Itt igazából itt arról van szó, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem az oxigént érzékeljük közvetlenül, hanem az oxigénből kialakuló reaktív oxigént. Tehát jelenleg például azt vizsgáljuk, hogy a veseoxidáznak, amit mutattam, van-e szerepe esetleg az oxigén érzékelésben.
Magas hegyvidéken alacsony az oxigén nyomás, szabadjuk. Valószínű szerepéről beszéltél. Előfordul ugyan sokkal ritkábban a fordítottja is, mikor az oxigén nyomás növekszik. Az orvosi irodalomban jól ismert az úgynevezett oxigénmérgezés, mélytengeri búvároknál fordult elő, akiket a búvárhalangban, amikor elengedtek, túlnyomásos levegővel lélegeztettek, ezen belül az oxigénnyomás is jelentősen nőtt, és amennyiben magas oxigénnyomás mellett dolgoztak néhány órán át, felszállás után, bizonyos idő múlva nagyon súlyos légzési vagy központi idegrendszeri problémák léptek föl. Itt lehetett tudni valamit arról, hogy a fokozott oxigén felvétel miatt esetleg fokozott szabadgyök, reaktív oxigénképződés a felelős a tünetekért.
Ez könnyen elképzelhető, főleg a már általad említett tüdőkárosodásnál. Szerintem okkal feltételezhetjük, hogyha nagyon nagy az oxigén nyomás, akkor ezek a reaktív oxigén képző enzimek jóval több reaktív oxigént fognak képezni, szintetizálni, és hogyha ez kimeríti az antioxidáns kapacitását az adott szövetnek, akkor ez komoly gondokat okozhat. Egyébként a normális légköri oxigén koncentráció is mérgező lehet, vagy veszélyes lehet, például koraszülöttek esetében. A koraszülötteknek nagyon alacsony az antioxidáns kapacitásuk, ugyanis az antioxidáns enzimek szintje az a terhesség utolsó harmadában nő meg igazán, és amikor az újszülött a oxigén szegény környezetből a normális oxigén tartalmú levegőre érkezik, akkor növekszik a reaktív oxigén termelés, és hogyha ilyenkor még nem elég érett az antioxidáns, tehát a reaktív oxigén elleni védekezés, akkor nagyon súlyos következmények lehetnek, például szintén tüdőelváltozások, de a vaksághoz is vezethet ilyenkor a túlzott reaktív oxigén termelés.
Visszatérve a baktériumok elleni védekezésre, az, hogy laboratóriumi körülmények között a reaktív oxigén molekulák elpusztítják a baktériumot, és hogy a fehérvérsejtekről kimutatható, hogy baktérium hatásra fokozottan termelnek szabadgyököt, ebből még nem következik biztosra, hogy a szerepük lényeges az élő teljes szervezetben, tehát úgynevezett in vivo körülmények között. Tehát elvárható, hogyha így van, akkor a reaktív oxigénképzés zavara hiánya esetén a szervezet ellenálló képessége jelentősen csökken. Vannak-e erre vonatkozó adatok?
Van ilyen betegség, sajnos. Ennek a betegségnek a neve krónikus granulomatózis, és az ilyen betegségben szenvedők fehérvérsejtjei nem képesek reaktív oxigént termelni. Ez egy genetikusan öröklődő megbetegedés, és éppen a már említett fagocitoxidáz hiánya miatt lép föl. És ezek a betegek, ezek teljesen kiszolgáltatottak a különböző bakteriális gombás fertőzésekkel szemben. Például olyan baktérium, ami normális immunitású emberben csak mondjuk egy szőrtusző gyulladást okoz, ezekben a betegben súlyos bőrtájókat vagy más belső szervekben tájókat hoznak létre. Tehát ez a betegség, ez mindenképpen igazolja azt, bizonyítja azt, hogy a reaktív oxigénnek nagyon fontos szerepe van a kórokozók elleni védekezésben.
A Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében hosszú évek óta folynak fehérvérsejttel ilyen jellegű kísérletek. El tudod-e mondani, hogy milyen lényeges új ismeretek származtak ezen a vonalon, ezekből a kísérletekből?
Ezen a vonalon, ami érdekes eredményünk volt Ligeti Erzsébet professzorasszonnyal és Kapus Andrással együtt, kimutattuk azt, hogy ezeknek a betegeknek a fehérvérsejtjeiben a fagocita oxidáz hiány az további elváltozásokat okoz, amit addig még nem ismertek. Tehát például az iontranszport az nagyon jellemző módon megváltozik ezekben a sejtekben. És ezekből a megfigyelésekből kifejlesztettünk egy olyan elméletet, ami egy addig nem ismert oldalról közelíti meg ennek a betegségnek a kialakulását. Itt még azt is elmondanám, hogy a közelmúltban pedig Rada Balázs ugyanebbe a laboratóriumból, tehát Ligeti Erzsébet professzorasszony laboratóriumából olyan eredményeket közölt a legjobb hematológiai labban, miszerint ezeknek a különböző ion mozgásoknak valószínűleg fontos szerepe van a baktériumok elpusztításában. Tehát ez mindenképpen egy új oldalról közelíti meg ezt a betegséget is.
Van-e terápiára lehetőség ilyen jellegű betegségnél?
Ennek a betegségnek jelenleg nincsen olyan oki terápiája, amivel meg lehetne gyógyítani ezeket a betegeket. Olyan megközelítések vannak, hogy megpróbálják a betegeknek a reaktív oxigéntől független ölő mechanizmusait stimulálni. Tehát azt említettem már az előadásban, hogy nem csak a reaktív oxigénnel ölnek az immunsejtek, hanem vannak más mechanizmusok is, tehát ezeket megpróbálják stimulálni, és ami egy hosszabb távú megoldás lehet, az pedig a génterápia. Itt azt próbálják elérni, hogy a hiányzó gént azt visszajuttatják a vérképző őssejtekbe, azzal a megfontolással, hogy az ezekből kialakuló, az őssejtekből kifejlődő fehérvérsejtek már tartalmazni fogják a működőképes oxidázt. Ezek a kísérletek azonban még mindig gyerekcipőbe járnak, tehát még nincsen igazából eredményük.
Az egyik diádon láttunk egy mérleget reaktív oxigén termelésnek és kiküszöbölésnek egyensúlyban kell lenni. Most szó volt arról, hogyha hiányzik a reaktív oxigén, nagyon súlyos fertőző betegségek lépnek föl. Ismertek olyan betegségek, ahol többlettermelés van, vagy csökkent kiküszöbölés, tehát végül is magasabb a reaktív oxigén szint a fiziológiás.
Ismert több olyan betegség, ahol jelentőséget tulajdonítanak a reaktív oxigén többletnek. Már említettem azt a súlyos idegrendszeri betegséget, ahol a szuperoxid dizmutáz mutációja bénulásokhoz vezet, mivel idegsejt pusztulás történik. Fontos szerepe lehet például az Alzheimer-kór kialakulásában, vagy a közelmúltban nagyon nagy publicitás kapott az úgynevezett Kergemarha-kór, amit emberekben a Creutzfeldt-Jakobs betegséget okozza. Itt a prionok, ennek a betegségnek a kórokozói, ezek az idegsejteket úgy módosítják, hogy azok sokkal érzékenyebbek lesznek reaktív oxigénnel szembe, és ez például itt hozzájárulhat az idegsejtek pusztulásához. Vagy mondjuk ennél gyakoribb megbetegedés az érelmeszesedés, ahol szintén valószínűleg szerepe van a reaktív oxigénnek. Ezt a betegséget ma már egyre inkább úgy tekintjük, mint az érfalnak a gyulladásos elváltozását, és ebben a gyulladásban fehérvérsejtek jelennek meg az érfalban, és ezek nagyon sok reaktív oxigént tudnak termelni, tehát ennek szerepe lehet az érelmeszesedés kialakulásában például.
A daganat, a rák elleni terápiát többek közt azt teszi nehézé, hogy nem egyetlen okra vezethetők vissza. Meglepő lenne, ha a szabad gyökök szerepét nem vetették volna föl a daganat képzésben. Mi ez erről a mai álláspont?
Ezt nagyon sokan vizsgálják, és valószínűleg van szerepük, bár pontosan még nem értjük a szerepüket. Az egyik lehetséges kapcsolat, amit már mutattam az előadásomban is, hogy a reaktív oxigén a DNS-t is képes módosítani, tehát mutációkhoz vezet, és ezek a mutációk pedig kóros sejtosztódást eredményezhetnek. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik pedig említettem, hogy több hormon hatásmechanizmusában a reaktív oxigénnek szerepe lehet, például a hidrogénperoxid termelődésnek. És vannak olyan hormonok, amik a sejtosztódást szabályozzák, és van olyan elképzelés, hogy az ilyen hormonok működésében, hogyha valamilyen zavar keletkezik, az például szerepet játszhat a kóros sejtosztódás, tehát a rák kialakulásában. Tehát itt is szerepe lehet a reaktív oxigénnek.
Tehát előbb a reaktív oxigén hiánynál abban maradtunk, hogy célzott, specifikus terápia ez idő szerint még nincs. van-e védekezési lehetőség a többlet szinttel szemben, és miután még az élelmezesedést, magas vérnyomást is mondtad, tehát itt a védekezés szinte a megelőzés és szempontjából is fontos lenne.
Hát itt is olyan szempontból hasonló helyzet, hogy specifikus beavatkozásra nincs lehetőség. Mi a kísérleteinkben?
Nem?
Azért nincsen, mert nem tudjuk ezeket a... Léteznek olyan antioxidáns vegyületek, amik védenek, de nem tudjuk ezeket specifikusan azokra a helyekre irányítani, ahol például a reaktív oxigén többlet gondot okoz. Tehát a másik probléma az, hogy ezek nagyon sok olyan antioxidáns van, amit például kísérletekben tudunk alkalmazni, sejtkultúrában alkalmazzuk őket, de szervezet szinten már nem alkalmazhatók, mert egyéb toxikus hatásaik is lehetnének. Tehát jelenleg nincsen igazi oki terápia, ami specifikus lenne. Különböző vitaminokról, táplálékkiegészítőkről mondják azt, hogy az előnyös hatásuk az lehet, hogy annak köszönhető, hogy megkötik a reaktív oxigént.
Tehát hát elég sok embernek, különösképpen bizonyos francia mezőgazdászoknak azért más a véleményük, ma azt hirdetik, hogy a vörösbor nagyon jó a szabadgyök elleni védelemben, és hát ezt alá kívánják támasztani olyan adatokkal, hogy vörösbor termelő magas hegyvidékeken mennyivel tovább élnek az emberek. Hát nyilván számos egyéb tényező is, más civilizációs általmakból kevesebb jut nekik, de mi a véleményed a vörösborról?
Nagyon szeretem. Hát az biztos, hogy most már nagyon sok tanulmány kimutatta azt, hogy valóban a mérsékelt rendszeres vörösbor fogyasztásnak vannak előnyei, és amióta ezeket mondjuk nem csak a dél-francia borvidéken található kutatóintézetek hirdetik, sokkal jobban el is lehet hinni ezeket az adatokat. Például Franciaországban a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek az aránya elég alacsony, ami ezzel lehet, hogy kapcsolatban van, de ennél már komolyabb vizsgálatok, tehát konkrétabb vizsgálatok is történtek, és egyértelmű, hogy a szív- és érrendszeri betegség ellen védő hatása van. Ezt részben annak tulajdonítják, hogy az úgynevezett LDL koleszterin, ez a rossz koleszterin frakciónak a szintjét csökkenti a vörösborfogyasztás, és az értágító mechanizmusoknak a hatékonyságát pedig fokozza. Itt az a magyarázat, hogy a piros szőlő héjában levő színanyagoknak van ilyen jótékony hatásuk, ezek az úgynevezett polifenol vegyületek, amik nagyon erős antioxidáns hatással rendelkeznek, és voltak olyan kísérletek, ahol ki tudták mutatni, hogy ez az antioxidáns hatás, ez jól korrelál a kísérletekben megfigyelt értágító hatással. Tehát úgy tűnik, hogy van ilyen hatás, nem csak a vörösborban egyébként, mert például a zöld teában, vagy az olívaolajban is nagyon sok ilyen polifenol van, és ezekről is azt mondják, hogy ezek jótékony hatásúak.
Akkor lehet, hogy aztán
úgy módosítják ezeket az állatokat, hogy növekszik a reaktív oxigén lebontó képességük, akkor megnő az élettartamuk. Ezeket egyébként azért szeretik vizsgálni, mert nagyon rövid életciklusuk van, tehát könnyű tanulmányozni ezt a kérdést. És azt is megfigyelték, hogyha különböző szintetikus anyagokat használnak, amik szintén antioxidáns hatásúak, azzal is megnyújtható az élettartamuk. Emlősöknél, illetve ezek között az embernél is viszont sokkal kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Ami érdekes lehet, hogy ez egy emlősöknél is igazolt megfigyelés, hogy az alacsony kalória bevitel az általában hosszabb életkorral jár, ezt nagyon sok kísérlet igazolja, és ennek biztosan sok magyarázata létezhet, de az egyik magyarázat az, hogy ilyenkor kisebb az anyagcsere szint, és ebből kifolyólag a reaktív oxigén termelés is kevesebb lesz, tehát a reaktív oxigén terhelése kisebb lesz a szervezetnek, és lehet, hogy ezért élnek tovább az alacsony kalóriabevitellel.
Köszönöm szépen, és szabadjon akkor kicsit visszatérni a személyedre. Azt hiszem mindannyiunkat érdekel az, hogy azok a kísérletek, vizsgálatok, amelyeket végzel, milyen gyakorlati haszonnal kecsegtetnek, vagy legalábbis mit remélsz?
Ezt ebben a pillanatban még nem lehet megmondani. Nyilván azt szeretném, hogyha gyakorlatban lehetne hasznosítani az eredményeinket. Ez az én esetemben a gyógyítást jelenteni, tehát a gyógyításban hasznosulnák ezek az eredmények. Hát én mindenképpen derülátó vagyok, mert úgy gondolom, hogy vagy ha például megnézzük a fagocita oxidáz példáját, tehát hogy a hiány és a túlzott működés egyaránt betegségeket okozhat, akkor szerintem okkal feltételezhetjük, hogy ez más oxidázoknál is így van. Tehát például a pajzsmirigy oxidázról már ki is mutatták, hogy a hiány az pajzsmirigy elégtelenséget okoz. Na most az általunk tanulmányozott oxidáz enzimek sokszor olyan szervekben találhatók, amelyek orvosi szempontból nagyon fontosak, mert nagyon komoly, súlyos megbetegedések érinthetik, tehát például gondoljunk a légutakra, ahol az asztma egy nagyon komoly probléma, és az asztmában például valószínűleg szerepe van a reaktív oxigén termelésnek, de eddig mindig a fehérvérsejteket vizsgálták, mint reaktív oxigén forrás. Tehát ez az eredményünk, hogy ott a hámsejtekben azonosítottunk egy oxidázt, ez talán még új utakat is nyithat ezen a kutatási területen. A másik, ahol gyakorlati hasznosulás esetleg lehetséges, és szeretnénk, az például a veseoxidáz, ugyanis már említettem, hogy alacsony oxigén koncentrációnál a vörösvérteszámnak fokozódnia kell, és ezt a vesében termelődő eritropoietin hormon stimulálja, és jelenleg pont azt vizsgáljuk, hogy a vesében található oxidáznak szerepe van esetleg az eritropoietin termelés szabályozásában. Ez a két terület szerintem, ahol esetleg gyakorlati hasznosulás lehetősége van.
És gyógyszer láthatáron? Mondom, hát nagy közönséget főleg.
Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Erre azt tudom mondani, hogy mindenképpen az, hogy pontosan ismerjük most már ezeknek az oxidázoknak a szerkezetét, ez talán lehetőséget ad arra, hogy lehessen gyógyszereket tervezni, amelyek ezeknek a működését befolyásolják. Tehát most már van olyan gyógyszerkutatási irányzat, ami abból indul ki, hogy a befolyásolni kívánt fehérjének mi a szerkezete, és úgy terveznek tudatosan olyan molekulákat, amelyek azokat befolyásolják.
Hát nyilván itt lesz jelentősége annak, hogy nem ugyanaz az enzim van a különböző sejtefajtákban, hanem az úgynevezett izoformák, tehát remélni lehet, hogy előbb-utóbb olyan gyógyszert fejlesztenek ki, amely csak a pajzsmirigyre vagy a nyálmirigyre, fehérre sejtre hat. Tovább szűkítve a kört körülötted. Ha végignézzük a közleményeid jegyzékét, akkor megfelelően az életrajzi adatoknak, három szakaszra oszthatjuk a publikációs tevékenységet, rögtön hozzáteszem felületes megtekintéskor. Budapesten, amerikai utad előtt fehérvérsejtes cikkek. Amerikában hallottuk nyálmirigy, vastagbél. Most mondtad, hogy a vesével foglalkozol. Hát ez úgy néz ki, hogy minden harmadik vagy ötödik évben egy nagy ugrás. Most én tulajdonképpen tudom, hogy mi a kapcsolat az egyes szakaszok között, de én gondolom, hogy tisztelt nézőink, hallgatóink is érdekesnek találhatják, hogy ez egy témaváltás, hogy mindig valami frisset, újat, ami sokat ígér, vagy valami logikai kapcsolat köti ezeket össze.
Hát valóban itt vannak témaváltások. Hát az, ami ezeket a témákat összefűzi, ez mindenképpen a reaktív oxigén. Tehát a reaktív oxigén hatásairól szeretnék minél többet megtudni, és valóban a Semmelweis Egyetem Élettan Intézetében először a fehérvérsejt oxidázt tanulmányoztam Ligeti Erzsébet professzor laboratóriumában, és amikor Amerikában megkezdtem a tanulmányutamat, már nagyon érdekelt az a kérdés, amit az előadásban is említettem, hogy milyen egyéb források lehetségesek. Amikor kint voltam Amerikában, ez pont egybeesett azzal az idővel, amikor a humán genom feltérképezése jelentősen felgyorsult, és ez tette lehetővé, hogy ezeket az izoformákat azonosítsuk. De itt is mindig az érdekelt minket, hogy a reaktív oxigénnek milyen funkciói lehetnek. Most hazatérésem után természetesen folytatjuk ezeknek az oxidázóknak a tanulmányozását, mert ez még szerintem sok évre munkát ad nekünk, de azért elkezdtünk olyan új témákat is, amik például az úgynevezett peroxidázok tanulmányozása, tehát olyan fehérjéket kezdtünk el tanulmányozni, amelyek nem termelik, hanem felhasználják a reaktív oxigén. Ilyen például a laktoperoxidáz, ami a nyálban és a tejben található, és elősegíti valószínűleg a reaktív oxigén baktérium ellenes aktivitását. Tehát itt is a reaktív oxigén körül forog a téma.
Hazatérvésed után. Hazatérvésed a világviszonylatban legjobb kutatási feltételeket biztosító Bethesdai intézetből. Tehát hazatérvésed után milyenek a kutatási feltételeid a Puskin utcában?
Hát nyilván Amerikával nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen kint óriási összegekkel támogatják az alapkutatást, és például az NIH-nek a költségvetése, a Nemzeti Egészségügyi Intézet költségvetése az 17-18 milliárd dollár, tehát az alapkutatást kiemelten támogatják, és ezért nehéz itthon kompetitívnek maradni, de én úgy érzem most, hogy haladnak a kísérleteink. Ez azért is lehetséges, mert nem csak hazai forrásból van kutatási támogatásom, hanem két külföldi forrásból is, az amerikai cisztikus fibrózis alapítványtól és az angliai Wellcome Trusttól. Ez azért szükséges, mert a kutatásainkban olyan molekuláris biológiai módszereket is használunk, amelyek nagyon drágák, tehát csak hazai forrásból nem lehet ezeket finanszírozni. A műszerek, amik szükségesek a kutatásainkhoz megvannak, tehát van olyan mikroszkóp az intézetben, amivel optikailag szeletelhetjük a sejteket, és például pont a reaktív oxigén termelést tudjuk sejten belül meghatározni, tehát ezzel nincs gond. Ahol lemaradásunk van, az elsősorban a genetikailag módosított állatmodellek létrehozása. Ezen a területen azt hiszem van mit behoznunk.
A Bethesdai eredményekhez hozzájárult Jakolvát ismerté a humán genom. Egy budapesti kutató ezekkel az adatokkal tud élni, tudja használni, rendelkezésre áll-e, illetőleg, ha maga az adatbázis igen, fel tudja kellően használni.
Igen, ez annak köszönhető, hogy ez az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet, ez egy külön biotechnológiai információs intézetet tart fenn, ahol mindenki számára ingyen elérhető a biológiai információ, a teljes emberi genom, most már az egérgenom nagy része, és ez szabadon kutatható. Én a különbséget abban látom, hogy utána az az információ, amit ebből nyerünk, hogy ezt mennyire tudjuk hasznosítani, nyilván itt van egy esélyegyenlőtlenség, mondjuk Amerika és Közép-Kelet-Európa között.
Ma a kísérleteidet anyagilag jelentősen támogatja az angliai Wellcome Trust. Hogy lehet ilyen támogatáshoz jutni? Nyilván pályázattal. Ki pályázhat? Mik a feltételek?
Ennek a pályázatnak az volt a feltétele, hogy PhD-vel kellett rendelkezni, és a PhD után 5 és 10 év közötti tapasztalattal, akkor lehetett beadni ilyen pályázatot.
Minimum, vagy ebben a tartományban?
Hát ez a tartomány.
Tehát lényegében ez egy életkori.
Igen, igen.
Tehát ez finoman egy megfogalmazott felső korhatár.
Pontosan, így van. És először kellett írni egy rövid kutatási tervet, ami egy előzetes szűrőn ment át, és ezt elbírálták, és utána egy részletesebb kutatási tervet kellett, egy lényegesen részletesebbet kellett írni, amit ismét elbíráltak, és ezután pedig akiket kiválasztottak, egy interjúra hívták meg, ahol előadást is kellett tartani, és ott 2 napig folyamatosan zajlott, és ott próbálták megítélni, hogy mennyire alkalmas az illető önálló kutatás vezetésére, és végül pedig ezután egy pár héttel eredményt hirdettek. Egyébként nem csak én, hanem Bócsai Attila kollégám, aki szintén az Élettani Intézetben dolgozik, ő is elnyerte idén ezt a támogatást.
Hát a rendelkezésünkre álló idő elég előre haladt, úgyhogy nekem már csak egy kérdésem lenne. Mint talentumdíjas kaptál meghívást erre az estére. Ki adományozta a talentumdíjat, és kik pályázhatják, mik a pályázati kiírás feltételei?
A Talentum díjat Kenyeres Sándor üzletember alapította, és a díjat minden évben a Magyar Tudományos Akadémia és a Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány adományozza. 35 év kor alatt lehet pályázni, és évente 3 díjat adnak ki az élettudományok, egyéb természettudományok és a társadalomtudományok területén.
Összesen
3-at, így van.
És a feltételek, tehát nyilván nem elég jelentkezni rá.
Igen. Kell írni egy pályázatot, és még az is szerepel a kiírásban, hogy olyan pályázatot támogatnak, ahol valahol a gyakorlati hasznosulás esélye az látszik, vagy előfordul.
Hát köszönöm szépen, és lehetőség van arra, hogy a közönség is kérdezzen. Úgyhogy, ha nem van kérdés, akkor tessenek. Én kicsit előbb állok, mert szemből vakít a reflektor, és úgy nem látom, hogyha úgy látom, ott hátul van egy kérdés. Tessék.
Németh László vagyok, és a nagyon rövid kérdésem, hogy sportolóknál történt-e valamilyen vizsgálat, akár az izomláz kialakulás vagy ámulása, vagy az egészségvédelem rövid és hosszú távon?
Mi nem végeztünk ilyen vizsgálatot. Hát a szakirodalom szerint a mérsékelt testmozgásnak mindenképpen olyan előnyös hatása van, amit a már általam említett kalória megvonással hasonlítanak össze, tehát ez mindenképpen előnyös lehet. A túlságosan nagy fizikai munka, tehát ami túlságosan nagy fizikai aktivitás, viszont egyértelműen oxidatív stresszel jár. És itt az a lényeges, hogy nyilván, hogy ha ezt egy olyan sportoló végzi, ahol a különböző antioxidáns mechanizmusok azok fejlettek, akkor ezzel nincs is probléma, de hogyha egy edzetlen egyén, akkor itt ennek súlyos következménye lehet.
Más kérdés van-e? Akkor én úgy látom, hogy a közönség igen sok információt kapott Geisz Miklós doktortól. Köszönjük a megjelenésüket, köszönjük az ismertetést. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!